Vádamitya Havibhaso, Vádamitya Havibhaso, Natacitram Hiyoshiti.
Evam Striya Jati Guto,
Vidyana Prima Yogaya,
Vádamitya Havibhaso,
Natacitram Hiyoshiti.
Köszönöm szépen, Srila Prabhupád fordítása. Kassyapa Muni művelből bölcs volt, Díti mégis elbűvölte, és az ujja köré csavarta őt megjátszott viselkedésében. A bölcs megígérte a feleségének, hogy teljesen kívánjai, hogy egy férj, ilyet ér, az egyáltalán nem meglepő. Menjünk tovább, mert ez a verset sem próbálnám a tűzött magyarázatot. Hányos vers. Jokja, kánta, utáni, utánadó, rajátaki, riyav csakré szvadé, hártam, jajá, húszám, matír, ritá. A teremtés kezdetén az Úr Brahma, az univerzum élőlények atya látta, hogy az élőlények nem vonzódnak egymáshoz. Ezért aztán, hogy szaporítsa a népességet, a férfi testének jobbik felétől megteremtette a nőt, mert a nő viselkedése magával ragadja a férfi elméjét. Srila Prabhupád magyarázata. Ezt az egész univerzumot a nemi vonzódás művelete hajtja, amit az Úr Brahma hozott létre, hogy gyarapítsa az univerzum lakóinak számát. Nem csak az emberi társadalomban, de a többi fajban is. Ahogy Visavadéva az ötödik énekben elmondta, Unsatriya Mituni Bhavamita. Az egész világot a férfi és nő közötti szexuális vonzódás és vágyvarázsa mozgatja. Amikor egy férfi és egy nő egyesül, e vonzódás szoros csomója még szorosabbá válik, és így az ember a materiális életmód szövevényébe bonyolódik. Ez az anyagi világ illúziója. Ez az illúzió kerítette hatalmába Kassyapa Munit is, annak ellenére, hogy nagyon művelt, és a lelki tudás maga szintjén álló személyiség volt. A Manuszamhitán 2.2.15 és a Srimad Bhagavatam 9.19.17 kijelentik. Matrán szvarsát, szvarszát, utritává, návvát, társadalóba vét, valaván india, grámú, vidvámszam, akik farsat. Egy férfi ne érintezzen nőket, félre esődjen, még az anyával, a nővérével vagy a leányával sem, mert az érzékek olyan erősek, hogy még a nagytudású emberek is érintkezhetik. Ha egy férfi egy elhagyatott helyen kettesben maradsz egy nővel, szexuális vágyai kétségtelenül nőt felerősödnek. A versben használt ékántok utáni szavak ezért arra utalnak, hogy a nemi vágyak elkerülése érdekében, amennyire csak lehet, kerüljék a nők társaságát. A szexuális vágy olyan erős, hogy azonnal átítatja az embert, ha egy nővel egy félelső helyen kettesben marad. Még akkor is, ha az a nő az anyja, a nővére vagy a lánya. Évan Sriya Jadi Guto, Vidvána Vima Nogyaya, Vastram Itya Vivan Vivasu, Natacitram Yoshiti. Kassyapa Muni művelt bölcs volt, Díti mégis elbűvölte, és az ujja köré csavarta őt megjátszott viselkedésével. A bölcs megígérte át feleségének, hogy teljesít imádjai, hogy egy férj ilyet ígér, az egyáltalán nem meglepő. Ó, magjának, sikerül mondani erről a témáról. Ugye írja itt Srila Prabhupáda a 30-as versnek a magyarázatában, hogy az egész univerzum, a nemi vonzódás bűvölete hatja át, és hogy az egész világot a férfi és a nő közötti szexuális vonzódás és vágyvarázsa mozgatja. És hogy igazából ez az anyagi világnak az illúzió, és ez az, ami ide köti az élőlényeket ebbe az anyagi világba. És hát fölmerül a kérdés, hogy mi ez a szexuális vágy, vagy szexuális vonzódás, és honnan jön ez az egész. Itt a versben ugye olvashatjuk, és volt is erről szó a tegnapi leckében is, hogy ezt az Úr Brahmá hozta létre azért, hogy vágyat ébreszten egymásban így az élőlények iránt, és ezáltal be tudja népesíteni az univerzumot. Mert hogy ő eredetileg, amikor kezdte a benépesítés, az élőlények nem vonzódtak egymáshoz, és a nő megteremtésre ezt kívánt elérni, hogy akkor ezzel a vágyal így egymásra találjanak és benépesedjön az univerzum. De valójában azért van ennek egy sokkal mélyebb eredet, ez, hogy ez a szexuális vágy, ez a vonzalom férfi és nő között, ez ugyanúgy minden más igazából itt az anyagi világban, az a lelki világ olyan tiszta formájában, hogy ott láthatjuk, mint Rád és Krisna közötti, hát egy ilyen tiszta románc. És igazából a lelki világban mindnyájan ezekben a szeretetteljes kapcsolatokban élünk, ebben a szent szerelemben veszünk részt valamilyen módon, Krisnával, vagy szerelmeseként, vagy szülőjeként, vagy barátjaként, de ezt a fajta tiszta szeretetet, tiszta vonzódást éljük, és igazából ez a léleknek az eredeti helyzete. És hát amikor a lélek ugye elfordul Istentől, és próbál függetlenné válni, és próbálja a saját érzékeit a központba helyezni, próbál lenni az Úr, akkor a vonzódásának, vagy a szeretetének ez az eredeti formája kékén fog megjelenni. Tehát ez az, amit itt tapasztalunk az anyagi világban, hogy leszületünk ide az anyagi világba, és akkor kapcsolatba kerülünk az anyagi energiával, és ez az örök Isten szeretetünk, ez kívánján változik. Van egy ilyen nagyon szép példa, amit a Bhagavad Gita-ban Srila Prabhupád használ, hogy az Isten szeretetünk épp úgy válik kívánjá, ahogy a tejből is úró lesz, hogyha a savanyútalmai gyümölcse érintkezik. És igazából a kívánj, ami ugye ilyen erős és ennyire meghatározza az élőlények helyzetét itt az anyagi világban, ez igazából egy helytelenül irányított, vagy helytelenül használt szeretet, ami eredetileg Isten felé irányul. A Bhagavad Gita ugye nagyon részletesen beszél erről a témáról, hogy hogyan működik a kény, hogyan lesz hatása az emberekre, hogyan tudunk bele gavajodni így a hálójába. És Srila Prabhupáda a harmadik fejezet, 37. versének a magyarázatában végül is elmagyarázza ezt, hogy hogyan kerülünk ebbe a helyzetbe. És itt azt mondja, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége számtalan formában terjesztette ki magát, hogy élvezze örökké növekvő lelki gyönyörét, melynek az élőlények szerves részei. Tehát itt beszél erről az eredeti helyzetről. Ők szintén rendelkeznek részleges függetlenséggel, de amikor ezzel visszaélnek, és szolgálatvíz hajlunk, az érzéki élvezetre vágyó hajlamá alakul át, akkor a kény hatalma alá kerülnek. És hát itt a vers is, ugye ez nagyon erős kijelentés, hogy a világban mindent ez a férfi és nő közötti vonzalom hajt, vagy ez mozgat. És emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük a kének a működését és a természetét, és azt, hogy hogyan kerülünk a hatása alá. Ugye azt, hát még azt a modern tudósok is felismerik, vagy arra rájöttek, hogy a szexuális energia az a legeslegerősebb energia, amivel rendelkezünk. Szóval nagyon sok nyugati pszichológus erről írt hosszú értekezéseket, igaz, egy nem megfelelő megértése, de eddig a felismerésig nagyon sokan eljutottak. És hogy viszont mi ezen túllépünk, és megérthetjük azt, hogyha mi szeretnénk lelkileg fejlődni, és szeretnénk kiszabadulni végső soron majd az anyagi energiakötelékéből, akkor meg kell tanulnunk uralkodni ezen az energián. És hát ha értjük azt, hogy tulajdonképpen mindenki boldog akar lenni, mindenki az motivál, hogy szeretve legyen, hogy tudjon szeretni másokat, az, hogy ez az életnek egy természetes igénye, mert ez az eredeti helyzetünk, hogy szerető kapcsolatokban vagyunk lefoglalva. És próbáljuk ezt a szexuális vágyunkat egy megfelelő módon kifejezni, tehát nem egymás kizsákmányolása által, vagy nem egymás kihasználása által, hanem valódi tartalmas szerető kapcsolatokban, akkor fejlődhet a tudatszintünk, vagy felemelkedhet a tudatszintünk, és akkor végső soron meg tudjuk valósítani az eredeti helyzetünket, hogy Istennel egy szeretetteljes kapcsolatban élünk. De ugye jól láthatjuk ezt manapság, hogy nem pont ez zajlik sajnos a világban, hanem hát azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fertőzött a társadalom, nagyon fertőzöttek a társadalomban élő személyek a kéjjel, és igazából hát sokszor nem is az egy dolog, hogy nem tudják kontrollálni a kéjes vágyaikat, vagy ezeket a fajta készítéseket, de nagyon sokszor nem is értik, hogy mi történik velük, vagy hogyan ráadhatják őket itt az érzékeiket az anyagi világban. És hát ahogy az imában is ilyen szépen elhangzott, hogy nagyon sokszor úgy elviszik, hogy függetlenek vagyunk, és hogy hát próbálunk azok lenni, de hogy valójában nem vagyunk azok, szóval hogy a legszorosabb kötelékben élünk, mert igazából igazán még teljesen az uralma alatt tud tartani minket az érzékeink, az elménk, hogyha nem értjük megfelelően azt, hogy mit jelent a kéj, és hogy hogyan mozgat minket. És ha körbenézünk igazából a társadalomhoz, hogy nincs túl könnyű helyzete annak, aki próbálja kontrollálni az érzéki vágyait, mert igazából minden erre stimulálsz, ha megnézzünk egy hirdetést, legyen akármilyen hirdetés, szó, hogy reklámozom csokit, vagy pelenkát, vagy akármi, igazából minden a szexualitással van összekapcsolva, és igazából minden lehetséges módon ezt a fajta késztetést erősít bennünk ez a kultúra és ez a társadalom, és minden erről szól. És igazából azáltal, hogy az embereket egy ilyen fajta agymosásban részesítik, nagyon könnyű manipulálni, mert akit az érzékei vezetnek, azokat nagyon-nagyon könnyű irányítani arra, mert igazából gondolják a világi vezető. És akkor nagyon fontos azt is érteni, hogy nem csak ez a fajta durva szexualitás, hanem mondjuk férfi és nő között ilyen nagyon durva szinten meg tud jelenni, hanem van a szexualitásnak egy finom szintje, ami így, hát azokban a kies vágyakban nyilvánul meg, hogy uralkodni akarunk a környezetünkön, uralkodni akarunk másokon, más élményeken, hogy mi akarunk vezetők lenni, mi akarunk hatalmasak lenni, elismertek lenni. Szóval ezek mind a szexuális vágynak, vagy a képvágynak egyfajta megjelenési formái. És igazából ezt a fajta késztetés sokszor sokkal nehezebb így tetten érni, mint azt a fajta durva szexualitás, ami mondjuk léptegy nyomon így szemléljön bennünk a mai világban, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt a témát, és Krisna ugye ebben is segít nekünk, mint minden másban, és a Bhagavad Gita-ban nagyon részletesen beszél erről, tanítja a hasonlát, hogy mi a kéjvágynak a természete, és bemutatja azt, hogy hogyan uralkodik el a kéjvágy az élőlényen, és mi ennek a következménye. Ugye a harmadik fejezet 36-os versében kérdezi Arjuna, hogy mi az, ami az embert akarata ellenére szinte erőszakkal bűnösetekre kényszeríti. És hát itt ez egy nagyon jogos kérdés, hogy azt mi is sokszor tapasztalhatjuk, hogy a legjobb szándékkal próbálunk tenni valamit, és valahogy mégis csak így a lehető legrosszabbul sül el, és ártalmas vagy bűnös cselekedetek lesznek a végén a végkifejletei a mi jó szándékú tetteinknek. És hát itt a következő versben az úr megadja a választ itt Arjunának, és azt mondja, hogy az ilyen bűnös viselkedés oka egyedül a kényvágy. Szóval így mondja, hogy csupán a kény az, ami a szenvedély kötőerejével való társulásból születik, és később haragra alakul át. Ez a világ mindent felemésztő bűnös ellensége. És akkor Srila Prabhupáda itt a magyarázatban nagyon-nagyon szépen kifejti ezt, hogy igazából a kényvágy, amikor úgy kielégítetlen, akkor csak próbáljuk hajszolni, és amikor ez nem sikerül, hogy ezeket a vágyainkat beteljesítjük, akkor frusztráltak leszünk, amikor frusztráltak leszünk, akkor harag ébred bennünk, és amikor haragosak leszünk, ugye a harag az a tudatlanságnak a megnyilvánulása, és akkor elvész az intelligenciánk. És amikor így az intelligencia elvész, akkor már nem tudjuk igazából uralni a tetteinket, és nem tudjuk jó irányba vezetni az életünket. Szóval, hogy láthatjuk azt, hogy igazából Hogyha nincs tudásunk arról, hogy hogyan működik a ki, akkor teljesen be vagyunk börtönözve az anyagi világba, és teljesen be vagyunk börtönözve az anyagi kélyes vágyainkban, mert a ki az úgy működik, hogy mindig csak így egyre többet akar, egyre többet akarsz, hogy van egy vágyunk, és próbáljuk valamilyen módon kielégíteni, de igazából soha nem tudunk elégedettek lenni. Szóval, hogy a ki az olyan, mint a tűz, szóval mindig egyre többet követel, és soha nem lesz elégedett. És hát ezért a ki az élőnének a legnagyobb ellensége, és egyedül ez az, ami arra készteti, hogy itt maradjon az anyagi világban. És hát, hogyha belegondolunk ebbe, ez egy nagyon-nagyon szenvedésekkel teli állapot. Nyilván sokan tapasztaltátok már, hogy vannak vágyak, és hogy a tűz, hogy a ki ez tényleg olyan, mint a tűz, hogy éget belül, és hogy fáj, hogyha valami úgy nem tud teljesülni. És hogy igazából feltelmes dolgokra tudja vezetni az embereket. Szóval, hogy egyrészt a kétől szenved az is, aki önmaga megéri azt, hogy vannak kies lányi, de szenvednek a környezetében élők is, és szenved a társadalom is, mert a kontrolláltan kívánj olyan cselekedeteket fog hozni, ami mindenkinek csak szenvedést okozna. Szóval én a munkában minden nap látom ezt, hogy a kontrolláltan nem imány, vagy kívánj, az mikre visz rá embereket, amiről azt gondolnánk, hogy ilyen nem létezik. És ahogy olvasok a versben, hogy egy férfi soha nem maradjon kettesben egy nővel, még az anyjával, a lányával, vagy a
nővérével
sem. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon erős kijelentésnek tűnik, de hogyha megértjük azt, hogy milyen ereje van a kénynek, akkor ez a legcsekélyebb dolog, amit megtehetünk azért, hogy elkerüljük a baj. Szóval azt gondoljuk, hogy ilyenek nem igen történnek a világban, de én úgy minden nap hallom munkám során ezeket a történeteket, hogy esnek meg ezek a dolgok, hogy apák, lánygyermekekkel kerülnek ilyen kapcsolatba, és hogy mindennek az alapja az, hogy nincs kontrollálva a nemi vágy, és hogy nem is olyan tudatosak erről, hogy mindent ezt mozgat. És hát igazából ez elég félelmetesen hangzik, de hogy nem kell annyira kétségbe esnünk, mert hogy nagyon-nagyon sok segítséget kapunk, hogy megtanuljuk ezt, hogy hogyan tudjuk kérdelni. Én így az érzékkielégítésünket. Nagyon-nagyon sok segítséget kapunk a szentírásokból, lelki tanítómesterektől, mert igazából az egész lelki folyamat arról szól, hogy megtanuljuk az elmekontrollt, az érzékkontrollt, és ezáltal megtisztítsuk a vágyainkat, és felemelkedjünk egy magasabb tudatszintre, ahol az Isten szeretetet elkezdhetjük gyakorolni. Itt akartam volna egy kicsit beszélni erről részletesebben, hogy így hogy működik az elme, az érzékek, az intelligencia, de sajnos erről nem lesz idő. És hát ami összességében ugye mondható, hogy nem könnyű ugye az elmét kontrollálni, vagy az érzékeket kontrollálni, szóval ez megállapítja a Bhagavad Gita is. És igazából az egyetlen reménységünk, hogyha próbáljuk az elménket megfelelő módon az értelem által kontrollálni, és hogyha a transzcendentális tudással hozzuk kapcsolatba. Szóval mi nagyon szerencsések vagyunk, mert Srila Prabhupád és lelki tanítómesterek egyikből nagyon-nagyon sok konkrét utasítás, egy konkrét módszert kapunk arra, hogy a mindennapjaink során csak könnyedén ezeket alkalmazva, akkor szépen lassan megtanuljuk legyőzni ezeket a késztetéseket. És hogy végső soron megtanuljuk azt, hogy hogyan kell szeretni valóban egymást, ahelyett a kizsákmányoljuk egymást. És igazából ezek az elemek, amik itt a Bhágavatamban is megjelennek, vagy akár Manu Szamhitában, tehát szentírásokban, amik megjelennek, és olykor mondjuk ilyen erőteljes utasításoknak hangzanak, vagy kijelentéseknek, igazából ezeket érteni kell, hogy mind a mi javunkat szolgálják. Szóval, hogyha megértjük azt, hogy a kénynek micsoda ereje van, és milyen hatalmas pusztítást tud véghez vinni emberi életekben, és végső soron emiatt vagyunk ebben a helyzetben, akkor nagyon hálásak lehetünk ezekért az utasításokért, és nagyon nagy figyelemmel tudjuk követni őket, és alkalmazni a mindennapjaink során. És igazából, ha csak van ez a néhány egyszerű elv, amit megértünk és betartunk, akkor egy nagyon nagy védettséget tudunk élvezni így az életünk során ezekkel a készítésekkel szemben. És hát ezeket segít ugye az etikett szabályok és minden más is. Ugye láthatjuk itt Dittinén is, hogy ő is nagyon dühös, és ilyen nagyon nagy erő van ebben a tüben, ami benne van. És láthatjuk azt, hogy a női természetnek is, hogy ezeknek az erős vágyaknak milyen nagy ereje van. És igazából, amikor az etikett szabályokról beszélünk, amik sokszor nem kényelmesek az elménknek, pontosan ezt a fajta védelmet biztosítjuk magunk számára és a környezetünkben élők számára. És próbálunk figyelmesek lenni és alkalmazni ezeket, akkor tényleg szépen tudunk fejlődni a lelki életünkben. És amit még gondoltunk rá, hogy ez egy nagyon hosszú és szép téma, amiről lehetne sokat beszélni, de hogy igazából az, hogy ilyen szerencsések vagyunk, és tudunk kapni tudást erről, hogy mit jelent aki, mi mozgat így az ember, ez egy nagyon-nagyon kiváltságos helyzet, és nagyon-nagyon együttérzőnek kell lenni azokkal, akik nincsenek még ebben a helyzetben, vagy nem tudnak még ezekről a dolgokról, nincs transzendentális tudásuk. És hogy igazából, hát azt mindannyian tudjuk, hogy ez egy nagyon kínzó dolog, amikor így a két üzében égünk, és nekünk meg kell próbálni segíteni az embereknek, hogy ebből ki tudjanak szabadulni. És amikor kimegyünk könyvet osztani, és próbáljuk nekik odaadni is a próbát könyveit, amiben minden instrukció, minden utasítás megvan ahhoz, hogy fölül tudjunk emelkedni ezeken a készítetéseken, vagy próbálunk prédikálni másoknak, vagy próbálunk egy szép példát mutatni a saját életünkkel arra, hogy hogyan kell egy lemondott, egyszerű életet élni, vagy mit jelent tényleg őszinte szerető kapcsolatokat gyakorolni, és mit jelent igazából az, hogy szeretet. Vagy hát végsősorban, hogy próbáljuk összekapcsolni így a lelkeket Krisnával, akkor nagyon tudunk nekik ebben segíteni, hogy ők se szenvedjenek ennyire ettől az égető kíványtól. És hát igen, úgy kifutottam az időből, még sok minden, amit erről a témáról ugye el lehetett mondjuk volna mondani. Elnézést, hogy én nagyon ugráltam, vagy így nem volt követhető, csak sok minden készültem, csak az idő úgy nem engedte. És van ugye a versünk a 7. énektől, és most minden nap egy tulajdonságot beszélünk át, és igazából nagyon-nagyon szépen kapcsolódik a mai tulajdonság. A lemondás igazából, és a koradagoló gyétáriában azt mondja, hogy 5 napok szigorú megtartása. És hogyha belegondolunk, szóval csak egy pár mondat, hogy nekem itt ez akkor elkezdem én, hogy a lemondás igazából nagyon szorosan kapcsolódik most ennek a mai versnek a témájához, mert a lemondás ugye azt jelenti, hogy lemondok a saját érzéki élvezetemről, vagy az érzéki kielégítésemről. És akkor itt találtam egy nagyon szép meghatározást, hogy a lemondás azt jelenti, hogy minden körülmények között őszintén az Urat, és nem magunkat szolgáljuk. És akkor igazából erről szólt a lesz, hogy ezt kell valahol megtanulnunk, hogy az Urat és más élményeket szolgáljuk a magunk érzéki vágyai helyett. Nem tudom, ki szeretné folytatni a lemondással kapcsolatban.
Hátszottan beszélni. Két
gondolat. Egyiket a feleségem nem mesélte nekem, hogy Gurdóra kapcsolatban mondtad, hogy keresel is nekem a készíts ki. Mondta, hogy ha egy baktának mindig kell keresnie így a lemondásokat az életben. Aztán nem csak lemondás, hanem a lelősít alkalmon. De és azt mondta Gurdóra, hogy ha másnál, hogy nem szépen állapunk, ugye itt egy itt lemondáshoz, hogy nem annyira szembe tűnő. Most néztem egy filmet, pillanatnak az életét, és akkor hogy hát ő lemondásban éltek, hogy ilyen durva, hát ilyen igazi papok voltak, és mondta a feleségem, hogy ezt filmet nem néztem, mondom, hát biztos nem most említene pap, hogy egy erőszakos házban lakunk, napon háromszor eszünk a legdurvább ételeket, és akkor gondolom, hogy mondta Gurdjieff, hogy mondta Gurdjieff, hogyha ilyen helyzetben laktok, akkor másnap csak aludj a földön. Szóval legyen a lemondás, hogy szóljuk a lemondás, hogy keresik a lemondást. És ez az, hogy amit kell csinálni, az általában nem lemondás, hanem mindig úgy túl kell menni, hogy ott az a számunk, hogy nem kényszerűen mondani a dolgokat, hanem hogy én keresem a lemondást. Kettőben, amikor úgy még elkezdtem szemlítanozni, akkor én is átmentem azokon, ami most itt menteket szemlítanak, hogy akkor nagyon nehéz volt, és akkor jöttem haza, belülről kívülről összetörve, és akkor ott a lelketanító mesterem Baladóról a dolgokat, és akkor így megkérdezte, látta, kommentálta, hogy így nehéz napom volt, és akkor mondtam, nagyon nehéz napom volt, és mondta, hogy ne akkor, hogy amit teljesen tezik, hogy előbb úgyis le kell mondani a dolgokról. Csak az úr annyira kedves, hogy akkor ezt a nehézséget, akkor ezt most tapasztalod meg, most nem lesz a hamiságból eredményről, mert ha később kéne lemondani, amikor te szeretnél, egyszer olyan sok minden történne, hogy megzavarodnál, de akkor az úr úgy építi be az életünkbe ezeket a lemondásokat, amit úgy tudunk úgy tartani. De visszakapnám csak az első ponthoz, de mégis kell keresnünk így a személyes lemondásokat, nem pécsi kötelességeket.
Szép volt, hogy nálam így állt a dolgokban, de akkor az jutott eszembe róla, hogy még így pluszban, hogy egy, szóval a legfontosabb elmondat számom most így Kaliugában, szerintem a legnagyobb lemondás, vagy a legnagyobb, hogy gyakorlatilag a lemondás, ez a prédikálás. Szóval, hogy még az is lehet, hogy lakunk egy ilyen palotában, és akkor még az is lehet, hogy ilyen jókat eszünk, és kényelmesen élünk, de hogyha úgy gondoljuk, hogy ez úgy nekünk van, és akkor itt berendezkedek, akkor nincs lemondás. De viszont, hogyha prédikálunk, és még lehet, hogy vannak is mellett ezek a dolgok, de hogyha prédikálunk, akkor a prédikálás a lemondás, mert akkor ugye az van, hogy szóval, és ez nem csak azoknak, akik templomban laknak, hanem mindenki másnak, szóval, hogy valaki egy grigasztal, aki kint él, vagy egy üzletember, lehet, hogy van sok pénzzel, lehet, hogy a legfinomabb ágyban fekszik, lehet, hogy a legjobb autókkal jár, de hogyha szabad idejét, amikor élvezheti ezeket a dolgokat, igazából arra használja, hogy akkor kérik rá, és akkor kimegy az utcára, és akkor másokkal próbál jót tenni, akkor ez a valódi lemondás. Szóval így és még az jutott eszembe, hogy volt erről szó, hogy ki az így égeti az egész világot. És akkor énekeljük minden reggel, hogy szamszabad állva minden munkat. És akkor csak így magamról jutott eszembe, hogy ez csak most ugott be, hogy hallottam a leckét, hogy igazából soha nem szoktam másokon gondolkozni ilyenkor. Szóval amikor éneklem ezt, akkor mindig az van bennem, hogy úgy igen, engem égetett a két világban, és akkor jött a lelkét, amit mindig éget, de talán már én vele, és akkor jött a lelkét, amit a mester, és akkor ugye a kert gyógyszárnyában merítette az áldást, és akkor megnyugtott ezzel az áldással, megnyugtott, és akkor így, hát akkor nekem már így jó. De én most először jutott eszembe, hogy ilyenkor, amikor ezt a verset hallom, akkor arra